Dicsértessék a Jézus Krisztus! Január 3-án, pénteken, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Fülöp Ákos vagyok, Rákosolvai Prébános, itt van a stúdióban.
Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
És hát boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónak, mert mi még így nem voltunk ebben az évben, bent itt a rádióban, a stúdióban.
Olyan régen már tavaly volt,
hogy találkoztunk. Ilyen ez, amikor valaki itt a Facebookra, ugye, hogy a hűtőben csupa tavaly, január 1-én hűtőben csupa tavaly étel van, és mindenból zárva van. Ugye ezek a kis apró mosolyok, így évelején ezek nyilván hát az előző napi ételek, tehát nem tudom, nem régi ételek, meg volt mit ennie, csak ezek a jó fét, a poénok, ezek olyan érdekesek tudnak lenni. De kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent János könyvéből olvasom. Abban az időben, amikor keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről azt mondtam, utána jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljék, azt mondta nekem: akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia.
Tegnapi evangéliumban a keresztelőnek szegezték a kérdést: ki vagy te? Akkor még csak arról szólt, hogy köztünk van, aki majd szent lélekkel keresztel. Ma halljuk, hogy hogyan ismer rá Jézus. Mert aki küldte, elmondta a jelet. Jánost is a lélek küldte. Minket is küld a lélek, hogy mutassunk rá Jézusra. Ma gyakran nehezebb, kevésbé fogékonyak az emberek a belső dolgokra, a lélekre, Isten szavára. Mégis, Péter levél szavai bíztatnak minket: érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.
Mennyei atyánk, a megtestesülés ünnepe örömmel töltött el bennünket. Adj erőt, hogy az ünnepek elmúltával örömünk ne vesszen el. Segíts, hogy a magunk helyén rámutassunk fiadra, akit elküldtél a világba, aki mindenben hasonló vált hozzánk, a bűnt kivéve.
Január 3-a van tehát, Genoveva napja, és Szent Gálikatta rövid gondolata ehhez a naphoz. Korunk legégetőbb ima szándéka a keresztények megtérése.
A névnaposok között tehát, nézve az évfordulóinkat, ünnepeltjeinket, elsően a Genovevákat említjük, bizonytalan eredetű és jelentes összetett név, talán kelt, a gal, esetleg germán eredetű. Az első névelem jelentés feltétlenül nemzetség, a másodiké asszony, szövőnő. Tehát ezek lehetnek a jelentései. Szent Genoveváról majd a napszentje rovatban hallhatunk Katon István püspökatyától. Köszönhetjük ma Benjaminokat, héber eredetű bibliai névjelentése szerencse fia, vagy más magyarázat szerint jobbnak a fia, ugye ő volt Jákobnak a 12. fia, aki már öregségében is a kedvenc feleségétől született, ezért szokták a legkisebbet szokták Benjaminnak is nevezni. Köszönhetjük a Herminákat, német eredetű név, jelentése hadinő, a Herman férfi név női párja.
És akkor nézzük az egyéb évfordulókat, amit először megemlítünk, az 936. Ebben az évben, ezen a napon választották meg 7. Leó pápát.
1839-ben ezen a napon született Tali Kálmán, költő, író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
1855-ben ezen a napon hunyt el Pollak Mihály, magyar építész, a reformkornak az egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere volt ő.
Azért engem az meglepett, hogy a 19. század közepén halt meg. Én mondjuk nem néztem sose utána, de mintha későbbire tettem volna az ő életét. 1922-ben ezen napon született Nemes Nagy Ágnes, Kossuth és József Attila és Baumgartner díjas, magyar költő, író, műfordító.
1939-ben született meg Sas József, Jászai Mari díjas, magyar humorista, színész, érdemes és kiváló művész. Ő egyébként 2021-ben hunyt el.
Főleg én
kabaré jelenetek, igen, szerintem így a 80-as évek, 90-es évek talán, igen.
1992-ben ezen napon végeztük az első szív átültetést Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem ér- és szívsebészeti klinikáján. A műtétet dr. Szabó Zoltán professzor végezte, a páciens később megnősült és családot alapított. Tehát ez egy tartós szívátültetés, a szívátültetésnek nagyon nagy a rizikója, mert ha kidobja a szervezet, akkor ugye nem nagyon tudnak mit csinálni már, tehát ez nagyon rizikos műtét. És hát nehéz, ugye szívet, donort találni hozzá, persze. Mert ugye ez olyan, amikor csak akkor lehet szív.
Ha minden passzol.
De akkor, igen. Hogyha az illető, a donor meghalt. Tehát ugye, és nem, tehát nem betegség, hanem valamiért váratlan, és nem szívhalállal, akkor igen. Lehet, ha ezt felajánlotta egyébként az illetőt, ennek megvannak a szabályai, de hát ez egy nagyon különleges dolog, ezek a szívátültetések, ezek különleges dolgok itt a világban.
Érdekes egyébként ezek a dátumok, hogy említetted Pollak Mihályt, hogy egy kicsit későbbre tettük volna, tehát az 1800-as éveknek a második felére tettük volna így a működését, így az első szívátültetést is én korábbra tettem volna.
Tehát, Magyarország.
Igen, Magyarország, igen. Persze.
Nyilván ehhez az is kellett, hogy ugye Magyarország bekapcsolódjon, ugye van egy ilyen európai vagy világméretű szerveződés, hogy ugye fönt van egy nagy lista, és akkor ha megfelelő van, akkor ahol éppen van bárhol a világon, vagy bárhol Európában, oda viszik nagyon gyorsan, és ugye itt azért az is számít, hogy milyen gyorsan tud odaérni, tehát ez nem lehet napokig tárolni a kiemelt szívet, hogy az beültetésre kerüljön, hanem ezt nagyon gyorsan kell végezni, úgyhogy ezek nagyon nehéz dolgok így. Mondjuk egy vesátültetés egyszerűbb, mert az páros szerv, tehát lehet azt, hogy én az egyiket odaadom valakinek, ha stimmelnek a dolgok, és attól még nyugodtan élhetek, mert az páros szerv, de az ilyen egynél azért az nem egyszerű dolog. Ez egy nagy esemény volt, gondolom, ilyen annak
az időben,
idején,
hogy nem.
És azóta már azért jó párat végeztek Magyarországon is.
Érdekes egyébként, hogy ezek a másoktól kapott szervek, hogy mennyire megihletnek alkotókat, tehát egy csomó film születik arról, hogy az, aki megkapta valakinek a szívét, az hogyan él tovább, és hogy vajon hogyan éli meg azt, hogy másnak a szíve van benne.
Aha. Ez is igen, ezek nagyon érdekes dolgok. Igen. És még egy évfordulónk van, 2007-ben ezen a napon hunyt el Nagy Gáspár, Kossuth, József Attila díjas, magyar költő, prózaíró, úgyhogy rá is szeretettel emlékezhetünk.
Több verset is szoktunk tőle olvasni itt a Röptessünk madarat rovatban.
És akkor most következzen, nem ő lesz, következik a versolvasó rovatunk.
Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl-föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírt a gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
Szemlér Ferenc könyörgés szelítségért. Én Istenem, pótold erőben, ami hiányzik még belőlem. Taníts igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni. Nehéz utam néhol egyengesd, kenyeret adj, kicsit, de rendest. Szemem, szájam óvjad a szennytől, szívemet védd meg az eszemtől. Ne sújts szörnyű rettenetekkel, korbácsodat későbbre tedd el, ha majd a szárnyaim kinőttek, és nem reszketek már előtted. Költőd most még kicsi, csak ember, tele ezer ijedelemmel, ne légy bírája. Légy csak apja, ki rossz fiát is simogatja.
Elkezdődött az új 2025-ös esztendő. Mindannyian bizakodón és kicsit tétován tekintünk rá, vajon mit hoz? Jobbat, mint tavaly, vagy rosszabb lesz a felhozatal? Ahogy évről évre mélyül a hitünk, el tudjuk fogadni, meg tudjuk élni Szent Pál gondolatát, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál. Ez azonban egyre mélyebb kapcsolat kell az Istennel. Alázatos leborulás nagysága előtt önmagunk föladása. Szemlér Ferenc verse iránymutató lehet számunkra a jubileumi szent évre. Nem kér más, csak egyet, szelítséget. Bizonyára nekünk is fontos lenne ezt elsajátítani. Különös akkor igaz ez, ha megnézzük, hogyan kéri. Taníts igéthez igazodni. Határozzuk el, hogy ebben az évben többet olvassuk a Szentírást. Vagy ha eddig is olvastuk minden nap, tegyük ezt figyelmesebben. Esetleg tanuljunk belőle kívülről részeket. Mondogassuk gyakran magunkban, engedjük, hogy az életünk részévé váljon. Így aztán alakítani is tud bennünket. Szívemet védd meg az eszemtől. A legnehezebben teljesíthető kérés. A gyerekek előbb éreznek, aztán értenek. Ezért van, hogy sokszor nehezen igazodnak ki rajtunk felnőtteken, amikor más mond a szánk, mint amit kimutatunk hangkordozással, gesztusokkal feléjük. Mennyivel tisztább, egyértelműbb lenne a világ, ha teret engednénk őszinte érzéseinknek, és nem bírálná felül mindig minden cselekedetünket az eszünk. Talán több lenne bennünk a szeretet is. Ne légy bírálja csak apja, ki rossz fiát is simogatja. Ha egy szerető istenképünk van, akkor könnyebben elviseljük a tőle kapott dorgálásokat is. Lehet, ebben az évben ezt is át kell alakítanunk magunkban. A feladat tehát adott. Merjünk egy kicsit a hitünkkel, ima életünkkel foglalkozni ebben az új jubileumi esztendőben. Természetesen nem feledkeztünk meg az ebből fakadó tettekről sem, hiszen, ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
Én Istenem, pótold erőben, ami hiányzik még belőlem. Taníts igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni. Nehéz utam néhol egyengesd, kenyeret adj, kicsit, de rendest. Szemem, szájam óvjad a szennytől, szívemet védd meg az eszemtől. Ne sújts szörnyű rettenetekkel, korbácsodat későbbre tedd el, ha majd a szárnyaim kinőttek, s nem reszketek már előtted. Költőd most is még kicsi, csak ember, tele ezer ijedelemmel. Ne légy bírája, légy csak apja, ki rossz fiát is simogatja.
Óra 18 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Elkezdődött az új 2025-ös esztendő, és a Mári Rádióban is ilyenkor mindig új tervek, gondolatok fogalmazódnak meg. Lukovics Milán atyát, rádiónk műsorigazgatóját hívtuk föl telefonon, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy milyen tervek várnak a Mári Rádióra, mit szeretnénk ebben az évben megmutatni, vagy megerősíteni. Szeretettel köszöntük, Milán atya, és boldog új évet kívánunk neked.
Boldog új évet, kedves hallgatóknak, nektek is, Ákos, Ötse, Zsuzsi. No, hát egyrészt ugye szent év van, úgyhogy a éves témaválasztásunkban is ehhez kapcsolódtunk, a remény zarándokai. Hát alapvetően a fő gondolatokat ez határozza meg. Fontos törekvésünk az, hogy egy kicsit az élő műsorok arányát növeljük mindenféle szempontból, tehát mondjuk ez egy ilyen új törekvés, reméljük, hogy még itt az év elején már a kedves hallgatók is ezt fogják érzékelni. Úgyhogy hát nyilván egy rádió esetében, főleg a Mári Rádió esetében, hát alapvetően a működés fenntartása is egy fontos feladat, fenntartani az érdeklődést a rádiónk iránt, hát hallgatók imádságára és támogatására alapozva. Hát nagyon-nagyon bízunk abban, hogy esetleg kapunk, pályázhatunk új frekvenciákra, hát az nyilván nagyon időszerű lenne, ugye a legutóbbi ilyen jelentősebb bővülés a Zalaegerszeg, Kaposvár, Nyíregyháza, három megyeszékhely volt egyszerre, tehát az nagyon jelentős volt, de hát annak is már körülbelül három éve, több is már, mint három éve, úgyhogy hát nagyon időszerű lenne, hogy valahogy sikerüljön újabb frekvenciákon megszólalnunk, újabb vételkörzetekben. Hát ezzel párhuzamosan nagyon szeretnénk azt, hogyha a hallgatói kapcsolataink száma is növekedne, tehát azok, akiket el tudunk érni a magazinnal, a leveleinkkel, ennek a bővítése, hát az szintén amúgy időszerű lenne, mert ugye egy ilyen névjegyzék, akik a mi hát legfontosabb kapcsolataink, az sajnos folyamatosan ugye fogyatkozik is egyik oldalról. A hallgatóink sajnos egy-egy része minden évben ugye eltávozik közülünk, meghalnak, tehát nagyon fontos volna az, hogy ez is sikerüljön, ezen is dolgozunk, úgyhogy hát ilyesmi, meg hát nagyon sok ugye egyéb ilyen programunk volt az előző években, amihez képest talán most nagyon sok új ötletünk nincsen, hogy most akkor minden hónapban egy lelki gyakorlat, zarándoklatok, de kerekasztal beszélgetés, ugye ima reggeli, tehát ezek ilyen fontos kezdeményezések voltak az előző években, de ezt mind szeretnénk tovább vinni, úgyhogy hát azért ez is komoly erőfeszítés, ugye van egy új munkatársunk most januártól a Luca helyett, aki hát babát vár, szülési szabadságra ment, ugye ez egy örvendetes dolog, de hát nyilván egy új munkatárs is beáll akkor a stábba, úgyhogy hát így indul ez a 2025 a Mári Rádió számára.
Tehát tulajdonképpen a folyamatosságot őrzi a rádió, tehát az elkezdett jó dolgok mennek tovább.
Hát alapvetően nyilván Mári Rádió a Katolikus Egyház tanításával, imádságaival szolgálja a hallgatókat, tehát hogy alapvetően persze folyamatosságban, vagy nem nekünk kell kitalálni, hogy mi így a mi üzenetünk, vagy mi az alapvető irányvonalunk, tehát hogy ebből a szempontból nincs új a nap alatt, voltak éppen, hát szeretnénk az evangéliumot hirdetni, az egyház tanítását úgy feltárni a hallgatóknak, hogy az akár azokat is megszólítsa, akik nem hívők. Hát erre is igyekszünk azért mindig tekintettel lenni, ugye, hogy olyanok is remélhetőleg hallgatják ezt a reggeli műsort, akik mondjuk autóban ülnek, és nem feltétlenül templomba járó emberek, de szívesen hallgatják a Mária Rádiót, hogy hát ők is kapjanak a katolikus hitről egy olyan képet, ami hát tiszteletet vagy vonzalmat ébreszt bennük. De hát ebben, ezekben a főbb törekvéseinkben igazán új dolog nincsen. A csomagolásban van, vagy a hangolásban.
Igen. Ugye a Mári Rádió az önkéntességnek az egyik fellegvára, talán mondhatjuk így, hiszen nagyon sok önkéntes dolgozik a rádióban, a rádióért, nem csak az adásokban, hanem a háttérmunkában is, a magazinok csomagolásában, a recepción, nagyon sok helyen vannak önkénteseink. Van elegendő önkéntes, vagy jó lenne újabbakat hát becserkészni, meghívni, megszerezni?
Hát mindig cserkészünk, és mindig toborzunk. Na most, ugye sok terület van. Vannak területek, amelyek tulajdonképpen működgetnek. Például a recepciót, ahogy említetted, Ákos atya, az nagyjából le van fedve. Igazából erősítés mindenhova szükséges. Ami, hát ugye mindig egy ilyen törekvésünk, hogy műsorok, ráadásul élő műsorok. Úgyhogy például ide a napindítóba is várnánk olyan önkénteseket, akik ennek a szerkesztésébe bekapcsolódnak. Van olyan nap, ami lefedetlen, például két hetenként a vasárnap, úgyhogy műsorkészítésben mindig várjuk azokat, akinek van olyan tartalma munkájából, eddig életútjából kifolyólag olyan téma, amit mondjuk ilyen sorozatszerűen fel tudna dolgozni. Vagy ha nincs ilyen, akkor de érdeklődik mondjuk egy kulturális irányt, akkor mi is tudunk, be tudjuk vonni őket műsorszerkesztésbe is. Hát nyilván a magazinok kézbesítése, tehát amit mi futárszolgálatnak nevezünk, ez ugye a magazin mindig címre megy, konkrét névre, címre, de ingyenes, viszont hát ezeknek is a felét, több mint 20 000 példányt a posta kézbesít, ami jelentős költséggel jár egyfelől, másfelől pedig hát nincs az a minimális kapcsolat sem a hallgatóval, mint amit egy futár azért megterem. Nyilván nem 50 emberrel, hogyha 50 címre viszi a magazint, de azok közül hárommal viszont azért csak szót vált havonta, mert találkoznak, vagy tudja, hogy az illető az olyan, hogy örül, ha becsöngetnek hozzá, és akkor vált vele két mondatot. Tehát, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos ez a futárszolgálat is, de hát egyébként az ima csoportok is valószínűleg olyanok némelyik, amelyek akár a vírus miatt kicsit megfagyatkozott a létszámuk. Szóval igazából önkéntes de mindig szükség van ilyen több száz fős önkéntesi gárda mellett az, hogy ne legyen szükség továbbiakra, olyan nem áll elő.
Hát köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy picit a rádióról beszélhettünk itt a napindítóban, és hát sok áldást, meg erőt kívánunk.
Én köszönöm az érdeklődést, és hát köszönjük a ti szolgálatotokat is, úgyhogy további boldog új évet kívánok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörök ilyen, mert...
Lukovics Milán atyával beszélgettünk a Mári Rádió idei terveiről, szándékairól, úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy adják tovább a rádió jó hírét, és hogyha van valami jó ötletük, akkor azt jelezzék felénk. Óra 29 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Január eleje, új év, az mindig egy kicsit a tervek, előre tekintéseknek a lehetőség, és egy kicsit ilyet fogunk
lehet,
most...
Lehet, hogy csak mi gondoljuk, hogy ez a január elsejéhez kötődik.
Lehet, azért... hogy tehát az év kezdet azért mindig. Ez egy kicsit előre tekintés, de nyilván sokféle programnál időben el kell kezdeni a szervezést, és most egy kicsit az arszakra, fesztiválra tekintenénk. Igaz, hogy a szeptember közepén szokott lenni maga a fesztivál, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz nem elég augusztusban elkezdeni mozogni, hanem már most lehet ezen gondolkozni. Dragonics Mártát hívtuk föl az arszakra, talán megálmodóját is, de mindenképpen évtizedek óta a szervezőjét. Szeretettel köszöntünk, boldog új évet kívánunk, és hát mit jelent idén az Arszakra Fesztivál, vagy hogyan lehet ezen már most gondolkozni? Szeretettel köszöntünk.
Köszönöm szépen. Hát igen, igazad van, mert valóban már elkezdeni szervezni az Arszakrát januárban, és már kiküldtük a felhívásokat. Idén a Szent Év mottójához kapcsolódik az Arszakra Fesztivál, az Remény Zarándokai lesz a mottónk, és szeptember 13 és 21 között fogjuk megszervezni. És a Remény Zarándokai egy picit hajaz arra is, ahogy ez a városmisszióban kezdődött, mert ugye a városmissziónak az volt a mottoja, hogy reményt és jövőt adok nektek. Tehát kicsit így most a 19. alkalommal kicsit visszacsatolunk az Arszakrához, de ezen kívül még az Arszakrának vannak évközi programjai is, például van egy magyar szentes kiállításunk, illetve kettő, egy kültéri, meg egy beltéri, amit ingyen oda tudunk adni bárkinek, aki kéri. Magyar szentek egy 20 tabló körülbelül. Aztán ezekhez kapcsolódnak a csokik is, amik szintén vannak, de ez a kültéri kiállítás az elég nehéz szállítani, ezért csináltattuk meg a beltérit. Úgyhogy így készülünk, már ki is küldtük a felhívásainkat, de majd még háromszor ki fogjuk küldeni. és reményeink szerint a Kárpát-medence szerte is megjelennek idén megint az Arszakra programok. Sok örömteli jel van erre vonatkozónak, Erdélyben, Felvidéken, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy az európai kultúrának a gyökereihez, a keresztény gyökereihez valahogy tudunk visszatekinteni és lemelni, mert ugye nem tudom, ezen Gárdin írta, hogy Európa olyan, mint egy jégtábla, ami leszakadt a sarkvidékről, és az élettengerében el fog merülni, hogyha nem tér vissza a keresztény gyökereihez.
Ha visszatekintünk egy kicsit az elmúlt évre, tehát ne csak előre, tehát mi várható most ebben a 2025-ös évben, hanem hogy egy kicsit visszatekintünk, akkor hogyan értékelnéd az elmúlt évet?
Nagy öröm számomra, hogy mindig egy kicsit növekszik azoknak a száma, akik bekapcsolódnak. Ugye gyakorlatilag a zene az, ami nyelvi határokon túl, illetve nyelvi határokon belül nem okoz senkinek se problémát, tehát bármilyen zene az be tud kapcsolódni, akkor is, hogy egy más nyelvű országban vagyunk. A Magyarországon a csodálatos nyelvünk van, de ezt viszonylag kevesen fordítják le a verseket, de a verseink is vannak a honlapon, válogatott verseink, nagyon, nagyon sokan szeretik ezeket nézni. Azt nem mondjam, hogy Magyarországon a kültéri kiállításunk, meg a beltéri is, hát legalább 20 iskolában, főtéren megjelent. És nagyon sok embernek az ismeretét gazdagította. Az a cím ennek a Magyar Szentek kiállításunknak, hogy mi a képeink. Tavaly mint egy 450 program volt, megint ki kell emelnem Miskolcot, ahol fantasztikus összefogással a polgármester, civil szervezetek 10 000 embert bevontak az Arszakra Fesztiválba, és a másik ilyen kiemelhető pont az Nagyszeben, ahol szintén az ottani szervező Sütő Levente az összes történelmi egyházat le tudta vonni az Arszakra Fesztiválba, az ortodoxoktól kezdve a katolikusokon át a görögökig minden történelmi egyházat, aki ott van. Úgyhogy ez nagy öröm volt számunkra. És ez a víziónk is, hogy tulajdonképpen ilyen kis ötüzetegyítsunk, tehát ez az Arszakra sok-sok helyen megjelenjen saját szervezésben, és így Európában így a művészeteken keresztül felmutassa a keresztény gyökereket.
Ugye egész Kárpát-medencére kiterjed az Arszakra fesztivál, vajon például Felvidéken a szlovákok, vagy Erdélyben a románok mennyire kapcsolódnak be ezekbe? Van ilyenre lehetőség, vagy ilyen lehetőség lenne, vagy erre példa, hogy bekapcsolódnak?
Van. Tehát speciál pont ez a nagyszebeni program, ez olyan, hogy ők csináltak egy 4 nyelvű Arszakra honlapot, amiben magyarul, románul, angolul és németül vannak a programok feltüntetve. Tehát tényleg ez egy áttörés, azt kell mondjam. Úgyhogy nagyon, nagyon örülünk ennek, és tulajdonképpen lefoglaltunk néhány ilyen domén nevet Felvidéken is, meg Lengyelországban, Ausztriában, hogy találnánk olyan embert, aki ezt szívesen megszervezi, megcsinálja ezt a honlapot, akkor ezt így szívesen odaadnánk neki.
És esetleg máshová, mondjuk ahol külföldön többen ének magyarok, oda is lehet, hogy eljut egyszer az Arszakra Fesztiválnak nem csak a híre, hanem a maga a fesztivál eseménye is egy-egy eseményben.
Valóban igen, tehát a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a megbízásából viszünk kulturális programokat a diaszpórába Európa szerte, Úgyhogy ezzel próbáljuk tartani a kapcsolatot, igen, tehát vannak minden évben, hát egy olyan 5-6 programot viszünk Nyugat-Európába.
Köszönjük szépen,
hogy erről a fontos dologról beszélhettünk. Mondjuk el a honlapnak a címét, ahol egyrészt a felhívások is nyilván megjelennek, másrészt a különböző hírek, események vagy programok megjelennek, hogy lehess, hol tudunk tájékozódni.
Igen, ars.satra.hu, arsakra.hu, és még vannak sétáink is, évközben szakrális sétáink, azt is szívesen ajánlom a kedves Mária Rádió hallgatóknak.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésre álltál, sok áldást és erőt a következő évre is.
Sok áldás nektek, remény és örömteli új évet.
Köszönjük szépen.
Dragonics Mártával beszélgettünk az Arszakra fesztiválról, amely idén is megrendezésre kerül majd a szeptember közepén, de már most lehet rá készülni. Óra 39 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Benyik György atyával már többször beszélgettünk a őszi nyárvégi biblikus konferencia kapcsán, és most megjelent egy érdekes könyv, bibliai hermeneutika, vagyis a szöveg magyarázatoknak a változásairól egy érdekes könyv. Fontos a Bibliával azt gondolom ismerkednünk, és egyre többet megtudnunk róla, és hogyha egy-egy ilyen talán tudományosnak tűnő vagy hangzó cím mellett, gondolom ez azért sokak számára érdekes lehet, hogy egy-egy szöveg magyarázat hogyan alakul, változik. Mit is tartalmaz ez a könyv? Nagy szeretettel köszöntünk.
Hát én is köszöntöm a hallgatókat. Az igazság, hogy amikor először át katolikus sajtósoknak beszéltem, hogy hermeneutikával foglalkozunk, akkor hát azt mondták, hogy hát nagyon érdekes ez a szó, de valószínűleg ez az átlag hívőt nem érdekli.
Hát ha érti a szót, akkor lehet, hogy
nem,
érti.
Nem is tudjuk pontosan, hogy mit jelent. Igen.
Mondom, akkor egy kicsit másonnan közelítem meg, hogy nem bosszant-e titeket az, amikor a plébános lett légyen akármilyen szentírási szöveg, és abból mindig azt a mondani valót hozza ki, hogy fizessetek több egyházi adót. Vagy nem bosszant-e titeket az, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ők fölütik a szentírást, ráböknek egy szövegre, és akkor az ő nekik ezt és ezt mondja. Hát ekkor már azt mondták, hogy lehet, hogy ebben van valami, hiszen a bibliai hermeneutikát még, ha szokták mondani, hogy ez tulajdonképpen protestáns találmány, amely félig meddig igaz, hiszen Schleiermacher óta hát a protestáns egyházak használják ezt. Először persze azért, hogy meghaladják a katolikus dogmatikai megfogalmazásokat, hogy a Szentírásban sokkal több van, mint egy dogmatikai formulában. Aztán egy furcsa helyzet állt elő, hogy a szaporodó kisegyházaknak is állást kellett foglalni, hogy a saját hitvallásuk az korlátozza a Biblia megértését, vagy hát azon is túl lehet lépni. És hát amikor mi vállaltuk azt, hogy Oda Wismayernek az egyáltalán nem aprócska kis kézikönyvet, hiszen valami 1000 oldalnyi munkát lefordítunk, akkor az vezetett bennünket, hogy ez az Oszi Erlangeni, a kelet-németországi professzorasszony, hát vendégelőadó volt a Pápai Biblikus Intézetben is, meg a Jeruzsálemi Intézetben is, tehát ismeri a katolikus hagyományokat, és a bibliai hermeneutikának a legjelentősebb személyiségeit Origenésztől egészen a napjainkig, és hát nagyon sok középkori Bonaventura, Ágoston és a többieknek a hermeneutikai elméletét a legjobb európai szakemberek bevonásával hát föltérképezte. Hogy ez mekkora probléma volt, azt igaziból azok érezték, akik a Szentírást az egyik nyelvről a másikra akarják lefordítani. És hát ilyen sokszor megtörtént a Szentírással héberből, arámról, hát görögre, görögről, latinra, végig ólatinra, aztán a nemzeti nyelvekre. Van egy hát Sárváron működő Erdősi Szilveszter János, aki erről a folyamatról egy hegzemetert is írt, hogy profétákkal tanszol, Riken, Niked az Isten íző tájszolásban. Szóval azok, akik hát az egyik nyelvből átteszik a másik nyelvre a szent szöveget, azok élik át azt a kint, hogy miközben fordítanak, óhatatlanul interpretálnak, és elvésze valami a szövegből, vagy nem vésze a szövegből. A 19.-20. században a Biblia tudományt a történet kritika megközelítés igaziból uralta, és ennek következtében csak a szöveg létrejöttével, illetve a korhoz kötött mondani valójával foglalkoztak, és nagyon keveset foglalkoztak az üzenettel. Na most a középkorban ezek az elméleti emberek, akár Bonaventura, akár hát Nicola de Lira, vagy nem tudom, hát olyan embereket emlegetek, amik a tudom, hogy a köztudatban nem nincsenek benne, mindig úgy kutatták a Bibliát, hogy azt el is lehetett prédikálni. Vagyis a prédikációban az üzenetnek az eredeti megközelítését igyekeztek elérni, és ezt érthetővé is tenni saját koruk számára. És hát ez a fordításról is, meg a magyarázatról is azt szoktuk mondani, hogy két lehetőség van. Vagy híd lesz a régi szöveg, és végsősorban az Úristen kinyilatkoztatása és a mai olvasók között, vagy esetleg falat képez, mert olyan formulákban rakja bele az üzenetet, ami a mai nyelvben hát nem nagyon érthető. Hát itt jön előtérbe a bibliai hermeneutika, sőt most már ezt a tudományágat az irodalomra és művészetre is alkalmazzák, hogy ez mennyire fontos, azt például a színházművészetben, amikor minden darabból hát ilyen második világháborús konfliktus bemutatását produkálják, arra alakítják át, akkor ez tulajdonképpen a drámának a megerőszakolása, az eredeti drámának, és hát elvész az üzenet. Tehát kétségtelenül szükség van arra, hogy azzal a lelkülettel közelítsük meg a Szent Szöveget, amely lelkületet a Szent Szöveg eredeti írói, vagy a bibliai szereplői hordoztak magukkal az Istennel kapcsolatban. Tehát ők félték az Istent, tisztelték az Istent, és erre akartak bennünket tanítani. És azt hiszem, hogy a bibliai hermeneutika ezt az üzenetet akarja védeni a szubjektivizmustól. Nem tudom, hogy rövid is.
Körülbelül, igen. Kiknek ajánlható ez a most megjelent kötet?
Az igazság az, hogy hát két kötetről van szó, az egyik a fordításról, a másik ennek kapcsán rendeztünk egy konferenciát. Igaziból a bölcsészek nagyon nagy örömmel olvassák, és nagyon szeretik. Hát, ha lehet ezt mondani, hogy művelt keresztényeknek, akik esetleg talán valamilyen teológiai tanfolyamot már végeztek, azok számára nagyon hasznos lehet ez, hiszen a katolikus és a protestáns teológiai története tulajdonképpen nem más, mint kutatás az üzenet után. És hogyha ez az üzenet elvész, akkor csak az egyház, mint intézmény marad fönn egy darabig, és hát magába zárta az üzenetet, de nem engedi ki a világba. Hát azok, akik most teológiát tanulnak, az lenne a feladatuk, hogy a bibliai hermeneutika segítségével ezt az üzenetet rászabadítsák a világra, arra is, aki nem ismeri a régi teológiai formulákat.
És hol lehet ezt a kötetet beszerezni?
Hát Budapesten az írókboltjában például lehet, aztán protestáns kálvintéri boltban is lehet kapni, aztán hát egy csomó egyetemre is elküldtem könyvtárakba, és hát valószínű, hogy körülbelül februárban ennek a PDF változatát fölteszem a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapjára, hogy bárki, aki érdeklődik, de nincs elég pénze, az elérhesse ezeket az írásokat.
Hát köszönjük szépen, hogy erről a fontos témáról is beszélhettünk.
És még egy kérdés, így január elején biblikus konferencia lesz idén is, ugye?
Igen, és újabb sokkoló címet kell mondanom. A bibliai apokrifok vagy pseudepigráf írások lesznek. Az, ami kimaradt a kánoni írások közül, ezek az írományok sokkal, de sokkal többen vannak, mint a kánoni szövegek. És hát például az arab folklórban egy olyan kutató kutatta ezt, egy dán kutatónő, aki a Nils Holgersson kalandjait is írta.
Majd akkor erről majd akkor időben beszélünk még erről a konferenciáról. Majd akkor, ez augusztus végén szokott lenni valahogy.
Augusztus végén igen, van mindig, jó. És érdekes módon a Jeruzsálemi Egyetemről, a Szentpéterváról, a Szíriában és a többiből eddig ismeretlen professzorok jelentkeztek be, úgyhogy egy nagy nemzetközi összejövetel lesz. Engem is meg fog lepni ezeknek a kollégáknak a szemlélet.
Köszönjük szépen, és sok áldást kívánunk az új esztendőre.
Köszönöm szépen, és hát sok erőt a Mária Rádió nagy missziójának a megrehajtásához.
Köszönjük szépen. Mennyi György atyával beszélgettünk a bibliai hermeneutikáról, bibliai szövegnek a magyarázatairól, vagy ennek a megértéséről. Óra 51 perc van, a Mária Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Kicsit könnyedebb témára váltunk, mint a bibliai hermeneutika. Kuzmány István van velünk a telefonvonalban, a Magyar Kurér főszerkesztője. Boldog új évet kívánunk neked, nektek, és hát mivel kezdjük az új évet a Magyar Kurérban? Szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok mindnektek, mint pedig a kedves hallgatóknak, és egy hát jó szívetek szerinti új évet szeretnék én is kívánni. És köszönöm szépen a jó kívánságokat. Hát ugye a legfőbb hír, mióta nem beszéltünk, ugye egy év is eltelt, mondhatnánk.
Majdnem.
Tavaly
beszéltünk utoljára, igen.
Ez az, hogy ugye Ferenc pápa megnyitott a december 24-én a Szent Péter Bazilikában a Szent Kaput, és ezzel megnyílt a jubileumi szentév, és hát azóta szerintem ez a legfőbb dolog, ami meghatározza akár a világegyházzal, akár a Magyar Katolikus Egyháznak az életét is. Természetesen a Rómában azóta is zajlanak ezek a kiemelt események. Ezek között volt ugye az, hogy a Szent Atya megnyitotta a Rebibbia női börtönnek a templomában található Szent Kaput. Azt követően pedig az általános helynöke megnyitotta a Lateráni Bazilika Szent Kapuját, és legutóbb pedig január 1-én megnyitotta a Santa Maria Maggiore főpapja a bazilikának a főkapuját. Minden eseményt igyekeztünk követni, prédikációkat lefordítani, hol tőzsérendre segítségével, hol pedig magunk tettük ezt. Úgyhogy hát ezeket mindenképp szeretném akár az egyes prédikációkat is a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, illetve minden mondhatnánk úgy is, hogy információval rendelkező cikket akár lefordítottuk, akár összefoglaltuk, ami a Szent Kapuk története, a Szent Év története, és egyéb érdekességeket tartalmaz. És hát ehhez kapcsolódik természetesen az, hogy a Magyar Egyházban is a Szent Család vasárnapján az egyes egyházmegyei székhelyeken, a székes egyházakban megyés püspökök legtöbb esetben zarándoklattal összekötve, zarándoklattal értjük azt, hogy egy másik külső helyszínről, egy másik templomból ott gyülekeztek, ott kezdődött a liturgia, és processzióban missziós keresztel vonultak a székes egyházhoz, és így vettek kezdetét a Szent Év a Magyar Katolikus Egyházban is.
Ennek a megnyitásnak volt egy talán, most nem tudom, hogy mennyi ez magyar, vagy világegyház szintű liturgiája, tehát maga a köszöntés az elején, meg utána volt egy nagyon szép imádság, ezt én visszahallgattam a bazilikainál, de többi megnyitásnál is, hogy volt egy nagyon szép egységes bevezető, fölvezető imádság a Szent Év megnyitásoknak, ez azért nagyon érdekes volt.
Abszolút. Hát ugye a Vatikán is kiadott egy iránymutatást, és ezt felhasználva a püspöki konferencia is kiadott egy liturgikus iránymutatást, ezért ez egy kvázi egységes liturgikus szerkezetben történt, és valóban az imádságok akár a december 24-ei, akár a Magyarországon a liturgiában használt imádságok, azok mind nagyon-nagyon szépek, és nagyon megérintőek. Elnézést, úgyhogy ezeket érdemes visszanézni, visszahallgatni, visszaolvasni. És hát ugye január 1-én nem csak a szizanyát ünnepeltük, hanem a béke világnapját, és már hozzászokhattunk, hogy a Szent Egidió közösség Budapesten és azokban a városokban, ahol jelen van Magyarországon, meg hát a világegyházban is gyertyás körmenettel, illetve ökumenikus és vagy vallásközi imaórával emlékezik a békére. Hívja fel a kedves testvérek, és természetesen a világ akár vezetőjének a figyelmét. Budapesten Székely János vezette, és a kvázi sára rakpartról indult a menet, és az egyetemi templomba ért véget. És ha már Salkázi sára, akkor december 27-én emlékeztünk boldog Salkázi sára vértanúságának a 80. évfordulójára, akkor a Szociális Testvérek Társasága szervezett egy megemlékezést a vértanúság helyszínén, ott a a Corvinus előtti rakpart résznél, a Szabadság híd lábánál. Ott is ott voltunk, jelen voltunk, és hát az emlékezés ugyancsak az egyetemi templomban, akkor szentmisével ért véget.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok erőt és áldást kívánunk a munkátokhoz.
Köszönöm szépen, és hasonlókat kívánok. Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen. Kuzmány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurénak a különböző híreiről, most pedig következik a Hírpercer rovata, utána pedig a Napszentje adása. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Napindító műsorában.
Hírek.